Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapnak a prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk Pálnak a korintusiakhoz írott első levél 10. fejezetében, az első 13 versben a következőképpen. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálvány imádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogyan közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten viszont hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor tegnap megérkeztünk az ifjúsági táborból Balaton-Györökről, akkor kicsit nehezen ültem le készülni a mai istentiszteletre. Úgy éreztem, hogy nagyon erőtlen vagyok. És nem is igazából azért, mert szám szerint ez már az 5. tábor, amely után vagyunk. Volt 3 napközis táborunk, volt egy albertírsai gyermektáborunk, és most a balatongyöröki ifjúsági tábor, hiszen ezek után az ember inkább egy jó leső fáradtságot érez, nem erőtlenséget. Hiszen minden alapvetően jól sikerült, és nem is akarom most sorolni, hogy mi mindenért, csak hálát adhatunk az Istennek. De ehhez hozzájárulnak külső körülmények, amelyeket többnyire nem tudunk befolyásolni. Lehet, hogy már túl sokszor hangzik el, de hát ez a valóság, ez a realitás, hogy a háborúnak a borzalmai, azok minket is érintenek, nehezen viseljük el ennek a tudatát, különösen azzal kapcsolatban, hogy 10 000 halnak meg értelmetlenül hetente, és vannak, akik a páholyokból figyelik ezeket az eseményeket, és azért tesznek, hogy még nagyobb intenzitással folytatódjon a pusztítás. Nem a békét munkálják, hanem a pusztítást. Az emberi jogokat pedig oly fennen hangoztató szervezetek teljesen némák az erőszakos sorozások láttán, hiába látják azt, hogy 10 000-eket, 100 000-eket terveznek besorozni, hogy meghalljanak. És nem mondják azt, hogy ezeket a család apákat nem kellene elszakítani a családjuktól. Vagy ezeket a 18 éves gyerekeket nem kellene a fegyver elé vinni. Némák mindig mondják, fennen hangoztatják, hogy őket nagyon érdeklik az emberi jogok. Dehogy érdeklik őket. A pénz érdekli őket. Szisztematikusan rombolják le az emberek, a fiatalok erkölcsi érzékét minden szinten. Ha megnézzük a filmeket, amelyek készülnek, ha belehallgatunk a zenékbe, amelyeket hallgatnak, ha belepillantunk a számítógépes játékokba, akkor azt mondjuk, hogy a szórakozásnak megannyi formája ideológiai, világnézeti jellegű, sőt, hamis vallási propagandát tartalmaznak, hogy már sokan mondják azt, hogy ilyen ma szinte nincs is, hogy ártatlan szórakozás. És ennek a csúcsa volt, amellyel mindannyian találkoztunk, az olimpiai játékotok a megnyitója, amelyet ünnepségnek alig ha lehet nevezni. Voltak is olyanok, akik azt fogalmazták meg, hogy ezek után egy percet nem fognak megnézni az olimpiából. Ez egészen más már, mint a 100 évvel ezelőtti párizsi olimpia, ahol küzdött Eric Liddell is, a jól ismert skót futóversenyző, atléta, aki nem volt hajlandó vasárnap a verseny számában fellépni. Mert neki annyira szent az Isten. És most pedig kigúnyolják a nyitó ünnepségen az úrvocsorának a szentségét. És egyetlen jogvédő szervezet sem emeli fel a hangját, hogy itt 2 milliárd embernek a megbecstelenítéséről, sárba tiprásáról van szó. Valaki viszont úgy fogalmazott, és teljesen igaza van, hogy ő nem is azt háborítja fel, hogy a kereszténységet gyalázták, hanem hogy ennél még megrendítőbb, hogy az Isten képére formált embert alázzák a porba. És ennyire nem érzi az ember a maga emberségét. Ezek után most is azt mondom, és még nagyobb hangsúllyal, hogy aki szeretné azt, hogy a gyermekei, az unokái lelkileg egészségesebben fejlődjenek, nőjenek fel, épek nem fognak maradni, mert őket is fogja érinteni minden mocsok, amit elé tárnak. Nem tudom különben felfogni, hogy lehet, hogy Franciaország ilyen, de hogy az egész Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezt a mocskot jóvá hagyja. Szóval, hogy aki szeretné, hogy a gyermekei lelkileg egészségesebben fejlődjenek, az be kell, hogy írassa hittanra a gyermekeit. És nem elég beiratni, hanem példát is kell mutatnia a gyülekezetbe való járással, tartozással arról, hogy neki ez fontos. Hát akkor fogja tapasztalni, érzékelni az a gyerek, hogy ez fontos, ez érték, ez egy egészen más dolog, mint amit a világ kínál. Ráadásul az egyházban is egyre nagyobb a megosztottság, a fenti problémák tekintetében is olyan nyilatkozatok, olyan vélemények hangzanak el, és fognak szerintem még sajnos elhangzani, amelyek abszolút ellentétesek az elsődleges zsinórmértékkel, ami a Szentírás, és abszolút ellentétes a másodlagos zsinórmértékekkel, méghozzá az evangélikus hitvallás iratokkal. És ezt simán eltűrik az egyházban. Aztán a hívek seregét egymásnak a lenézése, el nem fogadása jellemzi. A klikkesedés úgy, ahogyan Pál apostol beszél erről, szintén a korintusi levélben, a 3. fejezetben, így ismerjük jól, hogy én Pálé vagyok, én Kéfásé, én Apollósé, ami még önmagában nem lenne baj, hogy nekem ő a kedvencem, de egymást nem tisztelik. Egymást lenézik. És ugyanakkor ehhez még hozzá tevődik még egy külső körülmény, amit nem tudunk befolyásolni, hogy szeretteink, gyülekezeti tagjaink küzdenek egymás után súlyos betegségekkel is mennek el. Szóval úgy tudom összefoglalni, hogy erőtlennek érzem magam, erőtlennek érezzük magunkat, mert tehetetlenek vagyunk. És valószínű, hogy ez azért van ez az érzés, hogy annál inkább tekintsünk arra, aki az erős. Aki meg tudja adni a kísértéssel együtt a szabadulás útját. Mert hogy ezekkel a problémákkal, lássuk meg, az életnek ezekkel a problémáival Pál apostol is szembenézett, egészen hasonló volt a világ a miénkhez, és mégis azt mondja a végén, ismerjük jól ezt a gyönyörű hitvallást, amelyet még akár sírokra is felvésünk, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet nem csak nekem, hanem mindenkinek megad az igaz bíró, aki várja Jézusnak az eljövetelét. És olyan üdítő, amikor mondjuk egy kalapácsvető honfitársunk, amikor megkérdezik az olimpián, hogy neki ki a példaképe, mondja azt és vallja, hogy Jézus Krisztus. Mert van kimenekedés, van most is a vándorlás során megérkezés, ahogyan Izrael népének is megvolt ez a lehetőség. A korintusi millió hasonló volt a mostani európai mocsokhoz, érához. Szinkretizmus jellemezte őket, a vallásoknak a logika nélküli összekeverése, összemosása, a kereszténységnek a kigúnyolása. Tudnunk kell azt, hogy a római birodalomban például az első hiteles ábrázolás, úgymond hiteles ábrázolás Jézusnak a kereszte feszítéséről, az Jézus a kereszten, szamár fejjel. Ugyanez nyilvánul meg ma is. Erkölcsi fertő, paráznaság, vérfertőzés, pereskedések, és így tovább. És mégis arról tesz bizonyságot Pál apostol, hogy van megérkezés, lehetséges a megérkezés. Ezért használja Pál tehát a pusztai vándorlásnak a példáját, hogy mindnyájan, Izrael népe mindnyájan a felhő vezetése alatt voltak, ahol Isten ugye van jelen, mindnyájan megkeresztelkedtek a felhőben és a tengerben, mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették és itták azt a lelki italt. Ez nekem nagyon megrendítő, hogy mi is elmondhatjuk magunkról, akárhol élünk és a világnak bármely táján, ugyanazt a lelki eledelt, ugyanazt a lelki italt isszuk, amelyről azt mondja Pál, hogy nem volt más, mint a Krisztus. Az a kőszikla, amelyből a lelki italt itták, az a Krisztus volt, és mi is ugyanabból a Krisztusból táplálkozunk. Ott volt velük már akkor is, mert a megváltás időben nem korlátozódik. Visszafelé is érvényes, előrefelé is érvényes, ránk nézve is. Nem csak arra a 30 esztendőre, amit Jézus ezen a földön töltött. Mindnyájunknak adott a lehetőség a megérkezésre, ahogy Izrael népének is, viszont mond Pál apostol egy nagyon-nagyon komoly figyelmeztetést. Méghozzá azt, hogy a többségük nem érkezett meg. Mégsem. Elhullottak, és ez a figyelmeztetés. Figyelmeztet Jézus maga is az utolsó időkről szóló beszédében, hogy a sátán mindent meg fog tenni azért, hogy ha csak lehet, a választottakat is letérítse az útról. Úgyhogy nem akarja Pál apostol, Jézus sem akarja, hogy hiú reményeket tápláljunk, hogy elkábítsuk magunkat, hogy ó, hát akkor minden rendben van, hogyha én táplálkozok ebből a lelki italból, táplálkozok ebből a lelki ételből. Elhullottak a pusztában. Figyelmeztetés nekünk is, akik az utolsó időkben élünk, fogalmaztatunk úgy, hogy a célegyenesben vagyunk. Végül azt mondja Pál, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Vagyis sokszor szoktuk mondani, hogy Isten nem ad olyan nehézséget, amivel nem tudnánk megbirkózni, mindig van mód arra, hogy megálljunk a kísértéssel szemben, hogy engedelmeskedjünk neki. Ugyanakkor mégiscsak megemlíti Pál a második korintusi levélben, hogy olyan nyomorúsággal kerültek szembe, nem részletezi, hogy mivel, hogy erőnkön felül megterheltettünk, így fogalmaz. Ezt mondja, hogy mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket, rendkívüli mértékben. Sőt, erőnkön felül megterheltettünk annyira, hogy az életünk felül is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántunk magunkat a halálra, azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Azaz Pál és munkatársai nem csak, hogy sokat szenvedtek, hanem többet kaptak megpróbáltatásból, mint amit emberi erővel el lehet viselni. És itt mutat rá Pál apostol arra, az igazságra, hogyha mégis lesz emberi erőt meghaladó kísértés, próba, akkor abban a pillanatban, abban a helyzetben megadja a plusz erőt annak az elviselésére. Mert nyilván most nem tudjuk elképzelni, milyen elviselni azt, hogyha valaki meghal. Nem tudjuk elképzelni azt, hogy milyen az, ha tudjuk, hogy olyan súlyos betegek vagyunk, vagy más, hogy csak elveszíteni lehet. Ezek a gondolatok azért fakadnak bennünk, mert mi csak azt tudjuk elképzelni, hogy nekünk mihez van erőnk. De azt tapasztaljuk sokunknak az életéből, másoknak az életéből is, hogy Isten, amikor eljön a megpróbáltatás, megadja a hozzávaló erőt. Még egy gondolata. Az ifi táborban szó volt a szeretett nyelvekről, Gary Chapmannek a tanulmányai alapján. Ugye ismeri talán mindannyian ezeket, ezt az öt szeretett nyelvet, az elismerő szavakat, a minőségi időt, a szívességek, ajándékozás, testi érintés, hogy kinek-kinek mi az, ami leginkább közel áll a szívéhez, min keresztül érzi leginkább azt, hogy a másik szereti, elfogadja, odafigyel rá, vagy mi az, amilyen módon mi mutathatjuk meg a másiknak a szeretetünket. És az ajándékozással kapcsolatban mondtam el, hogy itt fontos odafigyelnünk arra, hogy az ajándékozás, az igazi ajándékozás az mindig ki nem érdemelt ajándékozás, mint ahogyan a görögben a charis, az amelyik a karizma kifejezésnek a szó gyöke, a charis, ki nem érdemelt ajándékot jelent. Mert hogyha van már valami elvárás az ajándékozás mögött, hogy én ezt elvárom, hogy akkor a másik ezt vagy azt megtegye, ezt vagy azt gondolja, cselekedje, akkor, ha ezt megszimatoljuk, akkor az már nem is ajándékozás, hanem manipulálás, megvesztegetés. Gyakran elvált szülőknél tapasztaljuk ezt, amikor megjelenik egy gyermek egy nagyon drága telefonnal mondjuk, vagy egy drága okosórával, ugye, megpróbálta lefizetni, megpróbálta lekenyerezni, meg megpróbált az anyával való versenyben győzni. Ugye ezért megy a versengés az ajándékozásban, ez nem ajándékozás. Ez megvesztegetés. Ez manipulálás. És a szívességekkel kapcsolatban is így van, szívességet is lehet úgy tenni, hogy azért nem várunk semmit, és nem nézzük a másiknak az érdemeit, mert az érdem nélkül való. És akkor válunk igazán érettekké, amikor már nem úgy gondoljuk, hogy nekünk jár az a szívesség, jár az az ajándék, amit a másik ad nekünk, vagy másik tesz velünk, hanem a köszönet veszi át, a hála veszi át ennek a szerepét. Kisgyerek az teljesen természetes, hogy úgy gondolja, hogy neki jár mindaz, meg se gondolja, hogy milyen lenne, hogyha nem lenne ott mellett a szüleje, de nem is várjuk el tőle. De azért már kamaszkorban, fiatalkorban azért már elvárjuk azt, hogy érzékelje, hogy ez nagyon sok ajándék, nagyon sok szívesség, amit a szülő megtesz, és érzékelik is az érettek, hogy én ezt soha nem tudom nekik viszonozni. És hogyha megpróbál valamit viszonozni, mondjuk kitakarítja a fürdőszobát egy alkalommal, akkor annál inkább fogja érezni a hálát, mert eszébe jut az talán, hogy az én anyukám nem egyszer takarítja ki a fürdőszobát egy évben, hanem minimum 52-szer. És akkor rájön arra, hogy mennyi mindent kaptam érdem nélkül. És ugyanezt érezhetjük át az Istennel kapcsolatban, csak azért van nehéz dolgunk nekünk, és azért mondom ezt, mert olyan világban élünk, ahol minden honnan az sugárzik, hogy te ezt megérdemled. Neked jár ez is, neked jár az is, neked jár az, hogy most akkor felrúgd a régi kapcsolatodat, és legyen egy másik, teljesen mindegy, hogy mi lesz aztán a volt házastársaddal, mi lesz a gyerekeiddel, te magadra gondolj, mert neked jár. Egy ilyen gondolkodású világban a hála nagyon távol kerül. És nem csak az a probléma, hogy távol kerül, hanem az, hogy a próbákat, amikor rájön az ember, hogy nem fogok megkapni mindent, sőt, a legnagyobb dolgokat elveszítem, sokkal nehezebben fogja elviselni, mint Mózes korában, vagy Pál apostol korában. Sokkal jellemzőbb lesz a zúgolódás, a hitehagyás, betegség, tragédiák során. A hála és a köszönet az, ami egyedül megtarthat bennünket a vándorlás útján. Ha arra gondolunk, hogy Jézus önmagát ajándékozta nekünk. Nem arra gondolunk, hogy mi mit adtunk neki. Hát hányszor dicsekednek még keresztény emberek is, hogy mit adtak ők a gyülekezetnek, Jézusnak. Tehát addig, amíg itt tartunk, nagyon nagy bajban vagyunk. Amikor már arra gondolunk, hogy de hát Jézus önmagát adta értünk, az egész életét adta értünk. Nem önmagával törődött, amikor eljött az utolsó nap, amikor eljött nagy csütörtök. Nem azért gyűjtötte össze a tanítványokat, hogy az utolsó kívánságait teljesítsék. Nem hívta oda a rokonait, az édesanyját, hogy most akkor főzzék meg neki a kedvenc kajáját, hanem azért jött össze a tanítványokkal, hogy megmossa a lábukat, hogy még akkor is szolgáljon feléjük. Ugye ezt mondja ezekben az órákban Jézusról az evangélista, hogy szerette őket mindvégig, még akkor is, amikor már elhagyták őt. Megtartotta őket, amikor elestek a kísértések közepette. És nekünk is hihetjük, hogy megadja a szabadulás útját, hogy el tudjuk viselni a megpróbáltatásokat, és számunkra is legyen megérkezés. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked a te hűségedet, amellyel ott voltál Izrael népével a pusztai vándorlás során. Köszönjük neked hűségedet, amellyel ott voltál tanítványaiddal. Még akkor is, amikor elfutottak, elestek, és te felemelted őket. Köszönjük neked, hogy ott voltál velünk is, életünk minden pillanatában is, belőled táplálkozhattunk, ugyanazt a lelki eledelt ehettük, ugyanazt a lelki italt ihattuk, és most is belőled táplálkozhatunk. Kérünk téged, hogy te add meg az erőt a kimenekedéshez, a megmeneküléshez, te add meg azt a plusz erőt, amit magunkból nem tudunk kicsiholni. Addurunk, hogy mindig meglássuk azt, hogy csak hálával tartozhatunk neked, és neked köszönhetünk mindent. Köszönjük neked, hogy ezzel a bizalommal fordulhatunk hozzád. Amen.